Gyakran halljuk, hogy kommunikációs társadalomban élünk. A média határozza meg, vagy legalábbis befolyásolja mindennapjainkat, gondolkodásunkat. Az információk gyors áramlása lehetővé tette, hogy szinte azonnal értesüljünk a világ másik felén történő eseményekről. A különféle tömegkommunikációs eszközök rengeteg ismeretet közölnek, szórakoztatnak, tájékoztatnak. Ezzel egy időben azonban nagyon sok negatív hatás is eléri a nézőt, gyakori az erőszak, a gyűlölet, a manipuláció. Kétarcú jelenség ez, mert a közismert kockázatokkal, veszélyekkel szemben a média óriási lehetőségeket is hordoz magában. Mindez attól függ, hogyan, mire használjuk. A benne rejlő lehetőségeket az egyház is korán felismerte, ezért 6 évvel ezelőtt megalakult a Cygnis nevű katolikus média szervezet.
I'm Augustine Lourdesamy, the president of Cygnis World. My country is Malaysia, but Cygnis, the International Catholic Association for Social Communication, we are in more than 130 countries. Our work is, how do we communicate the good news of Jesus Christ? Through the media, through radio, through television, through the internet, through face-to-face communication, through audiovisual means. And we have been in existence from, would you believe it, from 1928. At that time, we were not called Cygnis. We were called OCIC, the International Catholic Association for Cinema, and UNDA, the Latin word for wave, for radio and television. So starting from that, and because of developments in technology, and especially digital technology, we felt we should get together as one organization. So in Rome, in 2001, Pope John Paul II inaugurated Cygnis, which actually means the sign. Signum is the sign, Ignis is the fire, the sign of the Holy Spirit. Pentecost, where Catholic communication really began. So that is the background of Cygnis.
A Cygnis minden évben szervez találkozókat, konferenciákat a tömegtájékoztatás különféle ágazataiban dolgozó szakembereknek. A televíziós szemináriumnak idén a Bukarest melletti Snagovban épült Kármelita kolostor adott otthont.
Les séminaires de Cygnis ont commencé en fait en 2003. À Cape Town, en Afrique du Sud, pour la première fois, nous avions réuni des responsables de stations catholiques de télévision, des responsables de centres de production, de programmes de télévision. Et là, on se demandait comment créer une communauté entre ces centres de production et ces stations et comment s'entraider mutuellement pour essayer aussi d'améliorer la qualité des programmes. Quand on s'est réuni pour la deuxième fois à Strasbourg, l'année d'après, là, on a découvert qu'au fond, il y avait moyen de faire ensemble, en prenant des segments des productions existantes, un magazine international qui s'est appelé Science et auquel on a travaillé, dont on va voir le pilote ici à Bucarest. Et puis aussi, l'autre aspect, c'était d'essayer de digitaliser toutes les archives des missionnaires. On retrouvait dans des monastères ou dans des couvents des valises de vieux missionnaires et en ouvrant les valises, on y trouvait des photos et des films qui étaient des documents historiques très très intéressants, mais seulement ils se perdaient puisque tout ce matériel-là finalement finissait par se détériorer et donc on a décidé de les digitaliser et ça, ça a été fait. Alors on s'est revu après Strasbourg, on s'est revu à Prague. Mais à Prague, c'était au moment du décès du pape Jean-Paul II. Résultat, un certain nombre des participants ont dû rentrer d'Ardar ou n'ont pas pu venir à Prague. Donc, on s'est revu une deuxième fois. Alors, c'était en 2005. On s'est revu à Lyon, où là, on a vu pour la première fois le pilote du Science Magazine et où on a vu les premiers éléments de la digitalisation. Mais ça a permis aussi de créer petit à petit la communauté et surtout de créer des échanges de programmes et de voir comment l'un et l'autre pouvaient profiter des archives ou de l'expérience d'autres producteurs pour pouvoir améliorer les programmes. Et puis, ça a surtout donné aussi l'idée au Vatican d'organiser à Madrid l'année dernière, le premier congrès mondial de télévision catholique. Nous avons eu un séminaire tout juste avant le congrès.
Az idei Cygnus televíziós szeminárium programja az elmúlt évek gyakorlatát követte. Minden résztvevő bemutatta az általa képviselt médiumot, a közelmúltban elkészült alkotásait, esetleg megvalósítandó terveit. Így színes körképet kaphatunk arról, hogy a világ különböző országaiban milyen vallási műsorokat készítenek, milyen eszközöket használnak fel a Jézusi örömhír továbbadására. Ezekből mutatunk be most egy csokorra valót.
This is Signs. Stories of hope.
إعلام هدف الإنسان يسكن بيته قلبه مش لتسريب خبر أو ترويج سلعة أو تسويق عقيدة بل لتقريب الإنسان من ذاته من الآخر من خاله هدف تيلي لوميار شعار معلن ومثبت هو رسالة محبة وسلام
Science magazine really, I suppose, came out of my experience of working with the Pacific. I'm very conscious of a great diversity in Catholicism, and even wider than Catholicism, in culture in general, and religious culture in particular. And I've always felt that if we had some kind of television magazine which really shows this cultural diversity in all its richness, this gives us an understanding, I suppose, of the depth and the wonder of God and the depth and wonder of religion throughout the world. So back in 2004, Cygnus decided to embark on doing a pilot program. I think we got it wrong there for a while, and we had lots of difficulties because, you know, if you ask for material from some places, the standards are not what we have, say, in Europe or Australia or the United States. So we had to decide on a particular technical standard, and then some things were culturally not transferable. So it's been a bit of trial and error, but now we've found there's an enthusiasm amongst producers all around the world to supply material, and that in itself is a very good sign. For me, it's not only the production of a program to have for television and on the web, but it's as much the process of actually getting people to produce together. That, I think, has been extremely rewarding for me.
Ich wurde vor Jahren beauftragt, einen Film zu machen, eine Dokumentation über die letzten Eismissionare im hohen Norden Kanadas. Und zwei oder drei Tage bevor ich die Reise antrat, kam mir der Gedanke, ob es nicht nur alte Dokumente gäbe, aus alten Zeiten, wie die Missionare früher gelebt haben und so weiter. Und dann habe ich einige Telefonanrufe getätigt und bin sofort auf eine ganz heiße Spur gestoßen. Ich habe tief in den belgischen Ardennen in einem Kloster auf dem Speicher einen Film gefunden und habe den Film einblicken können und entdeckt plötzlich, dass ich vor einem großen Dokument der Filmgeschichte war. Ein Film, der von einem französischen Oblatenmissionar gedreht worden ist, um 1950, und das Leben bei den Eskimos, die heute die Inuit sind, zeigte. Und das hat mich eigentlich auf den Gedanken gebracht, was es dort gibt, wird es auch anderswo geben. Muss es anderswo geben? Muss es in Afrika, muss es in Asien, muss es in Amerika geben? Und dann habe ich mich systematisch auf die Suche gemacht nach diesen alten Fotos und nach diesen alten Filmen. Und bin eigentlich 3 bis 4 Jahre kreuz und quer durch die Welt gereist, um diese alten Dokumente zu finden und, wenn ich sie gefunden habe, auch zu sichern. Und das tun wir jetzt im Rahmen des katholischen Weltbundes für die soziale Kommunikation. Und wir bauen mit diesen alten Materialien eine Datenbank auf, die wir ins Internet setzen können, damit alle Filmproduzenten, Wissenschaftler, Historiker Zugriff auf dieses Material haben. Ich denke, es ist Teil der Menschheitsgeschichte. Diese Missionare, die, sagen wir, seit Beginn des 19. Jahrhunderts ausgezogen sind, haben zunächst einmal für uns Europäer ein Fenster aufgestoßen. Wir haben mit ihren Augen die Welt entdeckt. Umgekehrt haben sie selber die Welt verändert. Und wenn wir heute in einer globalen Welt sind, dann müssen wir den Beginn dieser Globalisierung in jenen Tagen suchen. Damals hat die Welt angefangen zusammenzuwachsen. Und es ist, glaube ich, sehr interessant zu sehen, mit welchen Augen Sie die Welt gesehen haben und welches Bild Sie zu Hause vermittelt haben, weil der Kontakt zwischen den Missionaren und den Gemeinden, die Sie ausgesandt haben, war immer sehr eng.
Telle Lumière, c'est une station chrétienne qui a commencé au Liban depuis 17 ans. Localement, ils ont commencé la diffusion. C'était un rêve et beaucoup de gens disaient qu'ils sont fous, ce groupe de gens qui ont fondé cette télévision. Et puis, parce qu'ils n'avaient rien, ils n'avaient rien d'argent ni de matériel. Et puis, la télévision, avec la Providence, a grandi. Est devenue une très grande station et en 2003 on a commencé la diffusion par satellite sur Nursat qui est une station, notre station satellite qui couvre tout le Moyen-Orient, l'Europe et toute l'Amérique du Nord et l'Afrique aussi, l'Afrique du Nord. On diffuse en arabe, c'est une station qui diffuse du Liban, mais on a maintenant commencé à faire des programmes en anglais, en français et on a des plans pour commencer en espagnol et on met des sous-titres sur tous nos programmes, surtout les programmes de films, les films religieux, les grands films religieux. Nous sommes une télévision chrétienne et on peut dire que nous sommes aussi nous sommes la télévision supervisée par l'Assemblée des patriarches et des évêques catholiques au Liban. Mais nous avons un esprit œcuménique parce qu'au Liban il y a 18 dénominations. Il y a beaucoup de communautés chrétiennes différentes, donc nous sommes un lieu de rencontre pour toutes ces communautés chrétiennes qui ont le même message de Jésus-Christ et de l'Église. Et notre grande difficulté a commencé en 2006 quand nos stations ont été bombées durant la guerre israélienne contre le Liban. 6 de nos grandes stations ont été bombées et totalement détruites. On a eu des pertes en millions de dollars et 17 ans de travail ont été terminés en 30 secondes de destruction. Mais on espère reconstruire et recommencer le travail. Grâce à Dieu, nos studios sont sains et saufs et nos productions ont continué. Mais nous avons eu toutes nos stations terrestres qui diffusent au Liban localement ont été détruites.
My name is Father Jerry Martinson. I'm a Jesuit from the United States of America, but I've been working in Taiwan now for 40 years. And my work has been at a television production center called Guangxi Program Service. This center is the oldest production company for television in Taiwan. In 2008 will be our 50th anniversary, and we produce educational programs, social, educational, cultural programs, religious programs for Chinese audiences everywhere, but especially for Taiwan. Now recently, in addition to producing children's programs, language learning programs, with the coming of satellite television, cable television, internet television, we can reach very large audiences in mainland China. One of our recent breakthroughs has been to produce a series on Jesuit missionary history in China. This program on Paul Xu Guangqi, who was one of the founders of the Catholic Church in China and a great friend of the Jesuit missionary Matteo Ricci, was the first production we did. It's a four-part series that was broadcast throughout China on Jiangsu television in Nanjing, and then later on by Central China Television throughout China. So we're beginning now to follow up on this breakthrough, and we hope that we can produce programs that are acceptable to China and also show the real purpose why Catholic missionaries have gone to China, and that's to share their faith and to serve the Chinese people. I think television, radio, the media, internet is really an essential way of bringing the love of Jesus Christ, knowledge of Jesus Christ, the truth that Jesus Christ brought us to the Chinese people. And I believe that we have to do it through the culture. We can't impose our culture on the Chinese people. We can't invade their culture, and we certainly don't want to destroy their culture. We only want to enrich it by social, educational, religious television programs.
Mi nombre es Rosario Alfaro. Yo trabajo en una asociación civil que se llama Almas. Almas significa Asociación de Laicos por la Madurez Afectiva y Sexual. Y nos dedicamos a trabajar con el tema de afectividad y sexualidad dentro de la Iglesia Católica. Estamos produciendo también material católico de televisión, un programa que se llama Sexto Día, que es para jóvenes, y se llama Sexto Día porque el sexto día Dios hizo al hombre y ese día Dios hizo la sexualidad. Y es con una idea divertida y dinámica para que los jóvenes descubran que el propósito de Dios para la sexualidad es que aprendamos a amar. Para eso nos la dio Dios, para que seamos felices y amemos con todo nuestro ser, con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestra mente. Y eso venimos aquí a Bucarest. Pues es un programa de entrevistas a sacerdotes, a médicos, a psicólogos, que habla desde diferentes puntos de vista, tanto científico como espiritual, abordando este tema de la sexualidad de una manera divertida, con animaciones, con mucho movimiento y muy interactivo.
Yes, my name is Frank Frost. I'm a television producer. When I first finished film school, my first professional job was to work with Franco Zeffirelli in Italy on Fratello Sole Sorella la Luna, the film on St. Francis of Assisi. It was a wonderful beginning to my career, and I'm very grateful to him. And since then, I have continued to do television. I got into documentaries, and I do documentaries for broadcast. Most recently, I did a documentary on Pedro Arrupe, the Superior General of the Jesuits back in the 1960s and the 1970s, who helped shepherd the Jesuits through the turbulent times after the Second Vatican Council, when the church was changing, and that meant that some people were happy and some people were unhappy, and it was a very difficult time for the church and for the Jesuits. So he had a very interesting life that still speaks to us today, because today we're struggling with that in a new way. So I do that. And I continue to do projects for American and international broadcast that take a religious or spiritual theme and try to make it understandable and interesting to a non-Christian, non-Catholic audience. Because my particular interest is not so much speaking to Catholics, but to speaking to the world. Anytime we do a project, we think of who we are speaking to. So as I speak to you, for example, I know that I'm not speaking to some sisters, some whole religious sisters. I'm speaking to a professional in broadcasting, so that you understand much of what I know, and I don't need to explain that. And when I'm speaking to the world, I know that I need to say more about what it means to be, to come from my world. If I come from the world of Catholicism, then I need to understand where you are so that I can bridge that gap, so that I'm not talking just to the Catholics in the world, but to everybody in the world. And how do we do that? We simply keep in mind who we're talking to.
E in questo momento stiamo lavorando a un nuovo servizio informativo multimediale in 8 lingue. Questo servizio dovrebbe partire verso i primi giorni di dicembre. Si chiama H2O News. Come l'acqua viva vogliamo dare notizie dalla Chiesa e da San Pietro e da Roma, per raccontare proprio la vita della Chiesa nel mondo, quello che accade e la vivacità culturale e spirituale del nostro essere cattolici nel mondo. E questo servizio, come ti dicevo, è in 8 lingue: italiano, inglese, francese, arabo, tedesco, portoghese, cinese, proprio per essere a disposizione di tutti quanti. Noi trasmetteremo ogni giorno delle notizie che possono essere da 3 a 5 notizie sulla vita della Chiesa, di cui una o due direttamente realizzate con il Centro Televisivo Vaticano, proprio sul Papa e sull'attività della Santa Sede. E questi servizi saranno disponibili online per tutti gli utenti di internet, e allo stesso tempo saranno disponibili per le televisioni cattoliche, perché quello che vogliamo fare è aiutare le televisioni cattoliche ad avere anche loro un proprio servizio informativo. Però il formato è molto breve, è un minuto e mezzo, perché in questo modo è adattabile a ogni telegiornale, a ogni tipo di programmazione.
While we are in so many countries, now and then we have world events. First is, in 2008, we will celebrate 80 years of Catholic communication. And so, to make it meaningful, we will have our birthday in Rome, in November 2008. But in 2009, hopefully in Bangkok, Thailand, we will bring together Catholic communicators and other media professionals from more than 100 countries. We are expecting about 400 to 500 participants who will gather in November of 2009, either in Bangkok or in the Philippines. We will confirm that in December, where we will bring together people involved in media education, people involved in television production, people involved in cinema, in advocacy, and in all forms of communication for the promotion of the good news. So this particular conference we are attending of TV producers, I think will be also be in, hopefully, and we invite all our producers to come to Bangkok in 2009 to celebrate our theme, which is Media for a Culture of Peace, the Rights of Children, Tomorrow's Promise. The future is in the hands of our children, and we have millions of children around the world who are also in danger. So we hope that communicators from around the world who have children as a main concern will gather in this World Congress for the future of the Church.
A Cygnus televíziós szemináriumot meglátogatta Bukarest érseke Ioan Robu is, aki megáldotta a résztvevőket és további jó munkát kívánt.
et nobis spiritus tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Laudetur Jesus Christus.
In saecula saeculorum.
Amen. Amen. Arrivederci.
Számításunk szerint 79. augusztus 24-én kitört a Vezúv és elpusztította a római birodalom egyik legszebb városát. Herkuláneum 30 méter mély vulkanikus porréteg alatt aludta Csipke Rózsika álmát a 18. századig. Az ásatások egy ókori város életébe és szörnyű tragédiájába engednek betekintést. Herkuláneum utolsó napjai. Ismeretterjesztő film ma délután 3:43-kor a Duna Televízióban. Kovács Katalin, olimpiai és világbajnok kajakozót elkísérjük gyermekkora legemlékezetesebb színtereire, és felkeressük vele pályafutásának legfontosabb helyszíneit. A Lágymányosi öblöt, a Népfürdő utcai Nagy Duna ágat, a Szúnyog-szigetet, a szolnoki vízitelepet, és természetesen a szegedi Matyeret is. Szerelmes földrajz. Kovács Katalin, kajakozó, olimpiai és világbajnok. Ma délután 5:10-kor a Duna Televízióban.
Dagadt vagyok. Még mindig nem fogytam vissza. És rajtam van vagy 4 kiló.
Mindenen túl.
Sohajtson. Szívja be a levegőt.
Mindennek az elején.
Az igazság néha fáj.
Semmi nem megy. Fél éve nem írok, és ha mégis, akkor csak baromságokat.
Francia hétköznapok, önértékelési zavarok.
Mint egy angyal.
A filmet ma este 9:50-kor az Európai Filmakadémia 20. évfordulójára emlékezve tűzi műsorára a Duna Televízió.
Téged kivitt a szerelemre, te?
Szűcsmara!
Téved, szűcsmara engem!
Mégis az én feleségem lett.
Egy gyönyörű lánynak rengeteg kérője akad. Van fiatal és jóképű, mások kissé bohémek, és felbukkan egy komoly és szomorú úr is.
A boldogság nincs mindig olyan messze.
Egy szörnyű titok a múltban, és egy végzetes hasonlóság. Szűcsmara házassága. Kalmár László filmjét vasárnap délután 1:40-kor tekinthetik meg a Duna Televízióban.
Keressük a legfinomabb karácsonyi ízeket. Kérjük, küldjék el saját főétel és sütemény receptjeiket a recept@dunatv.hu e-mail címre, vagy levélben a 1016 Budapest Mészáros utca 48 címre. A borítékra pedig írják rá Magyar Karácsony recept. A legízletesebb ételeket és készítőiket adventi adásainkban bemutatjuk. A receptek mellett várjuk legkedvesebb karácsonyi történeteiket is. Meséljék el életük legszebb ünnepi pillanatait, osszák meg egymással, ahogy a nagy családokban szokás, azokat a meghitt emlékeket, amelyek a legemlékezetesebb karácsonyt hozták el önöknek.